Most pedig, mondta a tanár, következik a tragédia második része. S ekkor olyan tolbamondás következett, hogy csak úgy ropogott. Idegen szavak, nagy és kisbetűsök, írásjelek bonyolult alkalmazása. Egyenesen kétségbeejtő volt. A negyedikesek egy fél óra hosszat izzadtak, tél és hó ellenére. Erről a tolbamondásról egyébként még évek múlva is beszéltek. Hármas volt a legjobb osztályzat. Az ördögbe is, súgta Matthias a szomszédjának. Remélhetőleg ma újra megtámadják Rudit a reálosok. De Krajckom tanár úr maga vitte haza a füzeteket. Ami biztos, az biztos, mondta, és elhagyta a termet olyan komolyan és mereven, ahogyan jött. A szünetben Uli felmászott a katedrára. Csend! Kiáltotta. A többiek azonban tovább lármáztak. Csend! Kiáltotta másodszor is. Úgy hangzott, mint egy gyötrelmes sikoly. Ekkor mind elnémultak. Uli fehér volt, mint a fal. Közölni akarom veletek, mondta halkan, hogy nem bírom tovább elviselni. Belebetegszem. Ti azt gondoljátok rólam, hogy gyáva vagyok. Hát most majd megláthatjátok. Felszólítalak benneteket, legyetek ma 3 órakor a sportpályán. 3 órakor, el ne felejtsétek. Mit jelentsen ez, kicsi? Kérdezte Matthias. Martin és Johnny is odajöttek, és tudni akarták tulajdonképpen, mi a szándéka. Uli csak nem ellenségesen rázta a fejét. Hagyjatok csak, mondta. Majd meglátjátok. Ebéd után az ebédlő felügyelője szétosztotta a postát. Matthias és még sokan pénzküldeményt kaptak. Az úti költség volt, amit már vártak. Martin levelet kapott az anyjától. Zsebre dugta. Ám bár elég régen élt már az internátusban, még mindig képtelen volt arra, hogy az asztalnál olvassa el a postáját, lármában és a körülötte ülők kíváncsi pillantásai között. Nem, majd a színdarab próbája után a parkba megy, vagy egy üres zeneszobába, hogy egyedül legyen, mikor a levelet kibontja. Megtapogatta a borítékot. Nagyon vastag nem volt a levél. Úgy látszik, egy 10 márkást küldött az anyja. 8 márkát tesz ki az úti költség. Akkor 2 márkája marad még, és így vásárolhat egy pár apró ajándékot a szüleinek. A kép, amit nekik festett, egészen csinos volt ugyan, de véleménye szerint egy kép mégiscsak egy kicsit kevés 2 szülőnek. Amikor vége volt a vacsorának, Matthias összehívta a hitelezőit, és visszavizette, amit kölcsönadtak olyankor, amikor az éhség gyötörte. Aztán fogta magát, és elrohant. Sürgősen serf cukrászhoz kellett futnia. Minthogy ma gazdag ember volt, kalácsot akart vásárolni a karácsonyi színdarab minden szereplője számára. Persze magának is, hiszen ő is szerepelt a darabban. Az ebédlő kiürült. Csak Martin és Johnny állt még az ajtóban, s hátul a helység egyik rövid oldalán Justus ült kis asztalánál. Éppen szivarra gyújtott. Oda mentek hozzá. Barátságosan bólintott, és fürkészűn nézett rájuk. Egészen ünnepélyes arcot vágtok, mondta. Mi van a begyetekben? Meg akartuk kérni, jöjjön velünk egy kicsit sétálni, magyarázta Martin. Meg kell mutatnunk valamit. Úgy, kérdezte Bök. Kell? Mindketten erélyesen bólintottak. Erre a tanár felállt, és kiment velük az ebédlőbe. Ellenkezés nélkül követte őket az iskola kapujáig. Na csak, mondta ott, itt kimegyünk? Megint bólintottak, de erre már igazán kíváncsi vagyok, jegyezte meg. A fiúk végigvezették az utcán, mindig az iskola kert vasrácsa mentén. A színdarab próbái iránt érdeklődött. Nagyon jól tudjuk a szerepünket, mondta Johnny Trotz. Holnap este a karácsonyi ünnepségen még Matthias sem fog belesülni. Délután van a főpróbánk. Jelmezes. Justus megkérdezte, elühete a főpróbára. Azt mondták, hogy magától értetődik, de ő észrevette, hogy nem volt egészen ényükre. Hát úgy gondolta, majd csak fékezni tudja a kíváncsiságát az első nyilvános előadásig. Hova fuvaroztok engem tulajdonképpen? Kérdezte Bök doktor. A fiúk nem feleltek, csak mosolyogtak, és nagyon izgatottak voltak. Egyszerre csak Johnny azt kérdezte, mi volt a foglalkozása annak a jó barátjának, akiről tegnap mesélt nekünk? Orvos volt, mondta Bök doktor. Nyilván azért is vette annyira a szívére, hogy a feleségén és a gyermekén nem tudott segíteni. Pedig nagyon jó orvos volt. De hát a sorssal szemben néha a tudomány sem segít. Tudott zongorázni? Kérdezősködött Johnny tovább. Justus meglepetten pillantott a fiúra. Igen, mondta végül. Méghozzá kiválóan játszott. De hogy jut ez eszedbe? Csak úgy, mondta Johnny, és Martin kinyitotta a kertkaput. Idebe? Kérdezte a tanár. A fiúk bólintottak, és tovább vezették az apró, behavazott kertek mentén. 20 évvel ezelőtt még erdő volt itt, mesélte Bök doktor, és ha valamire készültünk, akkor átmásztunk a kerítésen. Még ma is így csináljuk, mondta Martin. Erre nevettek. Aztán a két fiú megállt. Hiszen itt valaki egy igazi vasúti kocsiban lakik. Kiáltott fel Justus meglepetten. Igenis, mondta Johnny. Az az ember, aki ebben a kocsiban lakik, barátunk, és majdnem annyira szeretjük, mint önt. Ezért is akarjuk, hogy végre megismerje. Martin bement a kertbe, megállt a vagon előtt, és hármat kopogott. Az ajtó kinyílt, és a nem dohányzó lépett ki. Kezet nyújtott Martinnak. Aztán a kertajtó felé nézett, ahol Johnny állt a tanárral. Egyszerre Justus mélyet sóhajtott. Felrántotta a kertajtót, és a nem dohányzóhoz sietett. Robert! Kiáltotta magán kívül. Johan! Mondta a nem dohányzó, és kezet nyújtott a barátjának. A két fiúnak nem került nagy fáradtságába észrevétlenül ellopózni, mert a két férfi úgy állt a hóban, mint két kőoszlop, és le nem vették a szemüket egymásról. Öreg fiú, mondta Justus, csak hogy végül rád találtam újra. Martin és Johnny némán rohantak a kertek között. A gimnázium kerítése mellett fellélegezve megálltak. Egyetlen szót sem szóltak. De mielőtt átmásztak volna a falon, kezet szorítottak. Olyan volt, mintha néma ígéretet tettek volna egymásnak. Egy ígéretet, amelyet szavakkal ki sem lehet fejezni. A repülőosztály utolsó előtti próbája óriási kalácsevéssel kezdődött. Matthias nagyvonalúan bevásárolt és gondosan ügyelt arra, hogy semmi sem maradjon meg. Uli késve érkezett. Egy esernyőt szorongatott a hóna alatt. Minek hordozod magaddal ezt a paraplét? Kérdezte Sebastian. Uli azonban hallgatott, és erre nem kérdezősködtek tovább. Ma reggel óta hallatlanul megváltozott, gondolta Sebastian. Akárcsak egy óra, amit túlhúztak, és most elpattant a rugója. Uli egy sarokba állította az ernyőt. Semmiképpen nem akart kalácsot enni, akármennyire kérte is Matthias, és azt mondta, ideje lenne a próbát elkezdeni. Aztán elpróbálták Johnny karácsonyi színdarabját. Végigjátszották az első felvonástól az ötödikig, fennakadás nélkül, és ezt követően igen elégedettek voltak. Na látjátok, mondta Matthias büszkén, minél többet eszel, annál jobb az emlékező tehetségem. Aztán még egyszer pontosan megbeszélték a jelmezeket és a kellékeket. Fridolin még ma elszándékozott menni Krüger Borbéhoz a szőke hajfonatokért Uli számára, hogy holnap reggel magával hozhassa. A főpróbának tehát mi sem állt útjában. Már a karácsonyfa is fel volt állítva. Gazdagon volt díszítve villanykörtékkel. A gondnok pedig több font vattával hintette be az ágakat. Remélhetőleg minden rendben megy holnap este, mondta Johnny. Nem szabad, hogy lámpalázatok legyen. Úgy kell tennetek, mintha teljesen egyedül lennétek a tornateremben, akár csak a próbák alatt. Fog az menni, mondta Martin. Csak még gyorsan gyakorolnunk kellene a díszletek felállítását, mert ha holnap este felborul az egyik díszlet, a piramis vagy az északi sark, akkor a nézők nevetnek, mielőtt még a szánkat kinyitottuk volna. És akkor akár el se játsszuk a darabot. Johnny igazat adott Martinnak. Ezért újra előszedték a sarokból a hatalmas festett kartonokat, és gyorsan felállították a nyújtóknál. Aztán kipróbálták, el tudják-e mozdítani helyéről a repülőgépet anélkül, hogy a nézők észrevennék a mögötte rejtőző fiúkat, akik a korlátot tolják. Úgy kell ennek menni, mint a karikacsapás, kiáltott Martin. A színpadnak egy perc alatt teljesen készen kell lennie. Újra sarokba tolták a díszleteket és a korlátot, aztán még egyszer előhúzták és felállították. Úgy dolgoztak és szitkozódtak, mint a hivatásos díszletmunkások. Uli kilopódzott a tornateremből anélkül, hogy a többiek észrevették volna. Félt, hogy megakadályozhatják abban, amire készült. Márpedig annak nem volt szabad megtörténnie. Több mint 50 fiú állt kíváncsian a behavazott sportpályán, és őt várták. Csupa alsóbb osztályos volt. Az idősebbeknek nem szóltak róla semmit. A fiúknak mindjárt az volt az érzésük, hogy itt valami szokatlan és tilos dolog van készülőben. Zsebre dugott kézzel álltak, és találgatásokba bocsátkoztak. Talán el sem jön, mondta egyikük. Ekkor azonban már meg is jött Uli. Szó nélkül elhaladt előttük, és a vasmászórudak felé indult, amelyek a tér szélén álltak. Tulajdonképpen minek hozott magával ernyőt? Kérdezte valaki. Psz! Intették le a többiek. A rudak mellett hosszú létra állt. A szokásos torna létra volt, amilyet minden iskolában használnak. Ulia létrához lépett, és felmászott a jéghideg fokokon. Az utolsó előtti létrafokon megállt, megfordult, és lenézett a fiúk nagy tömegére. Egy kicsit megingott, mintha szédülne. Aztán összeszedte magát, és hangosan azt mondta. A helyzet a következő. Én kifeszítem most az ernyőt, és ejtőernyővel leugrom. Lépjetek jól hátra, hogy senkinek se potyogjak a fejére. Néhány fiú azt hitte, hogy Uli megbolondult. A legtöbben azonban némán hátráltak, és alig várták a bejelentett izgalmas látványt. A négynegyedikes, aki a tornateremben dolgozott, már végérvényesen sarokba tolta a kulisszákat és a korlátot. Sebastian Kreuzkamp tanár citta, amiért 50-szer leíratja vele a helytelen dologban való bűnösségről szóló mondatot. Egy nappal karácsony előtt, mondta sértődötten, nincs ennek az embernek szíve? Neked sincs, mondta Johnny. Matthias ekkor megfordult, és fürkészűen körülnézett. Hol van tulajdonképpen a kicsi? Eltűnt. Johnny az órájára nézett. 3 óra múlt, mondta. Uli valamire készült 3 órakor. Persze, kiáltotta Martin, kint a sportpályán, de arra igazán kíváncsi vagyok. Elhagyták a termet, és átszaladtak a pályára. Befordultak a sarkon, és szinte földbe gyökeredett a lábuk. A sportpálya tele volt iskolásokkal. Valamennyien felfelé néztek, a magas létra tetejére, amelyen Uli nehézkesen egyensúlyozott. A kifeszített ernyőt magasan a feje fölött tartotta. Az Isten szerelmére, súgta Martin, ez le akar ugrani, és már rohant is keresztül a pályán, a másik 3 pedig követte. A sportpálya a hó ellenére is pokolian csúszós volt. Johnny elvágódott. Uli! Kiáltotta Matthias. Ne tedd! De Uli ebben a pillanatban leugrott. Az ernyő nyomban kifordult. Uli pedig lezuhant a behavazott jégre. Nagyot puffant és fekve maradt. A tömeg kiáltozva szétfutott. A négy barát a következő pillanatban a szerencsétlenül gyárt gyermek mellett volt. Uli holtcsápadtan, eszméletlenül feküdt a hóban. Matthias mellette térdelt és folyton simogatta. Aztán Johnny berohant a házba az intézet ápolónőjéért. Martin pedig a kerítéshez futott, átmászott rajta és fellármázta a nem dohányzót, hiszen az orvos volt. Segítenie kellett. És Justus is ott volt még nála. Matthias a fejét csóválta. Kis pajtásom, mondta az öntudatlan fiúnak, és még azt mondják, hogy nincs bátorságod. És a jövendő boxbajnok nagy gyermekkönnyeket sírt. Legtöbbje a hóba hullott, néhány közülük pedig Uli halálsápat arcát érte. Matthias, Martin, Johnny és Sebastian némán állt az ablaknál az internátus betegszobájának előcsarnokában. Nem mehettek be. Nem tudták, mi van Ulival. A nem dohányzó és Justus volt a szobában, meg az ápolónő és Grünkern igazgató úr. Az iskolaorvos, az öreg Hartwig egészségügyi tanácsos szintén eljött. Nem lesz semmi baj, Matthias, szólalt meg végül Martin. Egészen biztosan nem, mondta Johnny. Én megnéztem a pulzusát, az egészen normális volt, mesélte Sebastian. Egyébként éppen 3-szor mesélte. Biztosan csak eltört a jobb lába. Aztán megint hallgattak, és lebámultak az ablakon a fehér parkra, de semmit sem láttak. Szomorú gondolataik elhomályosították tekintetüket. Úgy érezték, hogy egy örökké valóság óta tart a várakozás. Ekkor halkan kinyílt az ajtó, Justus lépett ki és sietve jött feléjük. Nem olyan nagy a baj, mondta. A lábtörés nem súlyos, de könnyű zúzódások is vannak a mellkasán. Agyrázkódás nem volt megállapítható. Hát fel a fejjel, fiúk. A barátok fellélegeztek. Matthias az ablaküvegre szorította az arcát. Vállai megvonaglottak. Úgy látszott, mintha Justus meg akarná simogatni ezt a nagy kamaszt, de nem igen merte. 4 hét múlva megint egészséges lesz, mondta Bök doktor. Most sietek telefonálni a szüleinek, hogy a gyereknek itt kell maradni a karácsonyra. Már indulni készült. Meg tudnátok nekem mondani, kérdezte még. Mi a csoda vitte arra a hülye ötletre, hogy ernyővel leugorjék a létráról? Mindenki mindig bosszantotta, magyarázta zokogva Matthias. Azt mondták, hogy gyáva és más efféléket. Matthias elővette zsebkendőjét és kifújta az orrát. És én, marha, azt tanácsoltam neki tegnap, hogy valami olyant vigyen véghez, ami imponál a többieknek. Hát ez sikerült is neki, mondta Justus. És most szedjétek egy kicsit össze magatokat. Ne felejtsétek el, hogy egy lábtörés kisebb baj, mintha a gyerek egész életében attól félt volna, hogy a többiek nem tekintik teljes értékűnek. Majdnem azt hiszem, Ez az ejtőernyős ugrás egyáltalán nem volt olyan hülyeség, mint eleinte hittem. Aztán a lépcsőház felé sietett, hogy Uli szüleit telefonon értesítse. A négy fiú csak akkor ment el, mikor a nem dohányzó kijött, és becsület szavára biztosította őket, hogy Uli egy hónapon belül megint makkegészséges lesz. Matthias utolsónak távozott, még megkérdezte, hogy bemehet-e Ulihoz, de a nem dohányzó azt mondta, hogy ez szigorúan tilos. Holnapnál előbb gondolni sem lehet erre. Ekkor Matthias is átment a szobájukba.